Kedves hallgatom! Mózes első könyve 49. részének második verse alapján Jákob pátriárka ezt mondja fiainak. Gyűjjetek egybe, hallgassatok meg, Jákob fiai! Hallgassatok atyátokra, Izraelre! Látjuk, hogy az idős ember az ágya szélén ül. Magam elé képzelem őt, mint aki nem képes fölemelni a fejét. Pedig nem így van. A botjára támaszkodik, ahogy olvassuk róla a zsidókhoz írt levél 11. részének 21. versében. Őszintén szólva, az idős Jákob egész életében menetelt, és még most is menetelni akar. A halál valóban nagy kiábrándulás. A legalkalmatlanabb időben érkezik, amikor az ember még szeretne tovább haladni a földön. Nekem 2 évvel előre lefoglaltságaim vannak, és nem tudom, sikerül-e teljesítenem vagy nem. Ezeket csak azzal a feltétellel fogadom el, hogy ha Isten segít és még élek. Jákob rájött, hogy tovább már nem vándorolhat. Ráhajolt a botjára. Tovább akart ugyan menni, de nem sikerült. Milyen csodálatos ember volt sok tekintetben. Rúben, te vagy első szülöttem, erőm, férfi erőm első termése, kiválóan hatalmas, kiválóan erős. Kiáradtál, mint a víz. Nem maradsz az első, mert atyád ágyába léptél, akkor meggyaláztál, nyoszolyámba léptél. Mózes első könyve, 49. rész, 3. és 4. vers. Ezek a pátriárkák fölismerték az örökség nagy témáját, ami napjainkban is annyira előtérbe kerül. Amilyen az apja, olyan a fia. Jákob rájön erre, és látja, hogy Rúben nagymértékben olyan, mint ő. Kiáradtál, mint a víz. Ezt Jákob fiatal éveire is el lehetett volna mondani. Az is igaz volt legidősebb fiáról, hogy nem maradsz az első. Rúben sohasem lett vezető. Sohasem nyerte meg a fődíjat. Számos kisebb díjat megnyert, de sohasem került az első helyre. Sok hozzá hasonló ember van korunkban is. Megelégedettek. Nem akarnak kiemelkedni. Van egy lelkipásztor barátom, aki csodálatos ember. Kiváló író lehetett volna belőle, de nem akart az lenni. Azt hiszem, írt 2 kis röplapot. Nagy biblia magyarázó lehetett volna belőle, de nem akart az lenni. Egyszerűen nem akart előrelépni. Megelégedett a kisebb eredményekkel is. A Rúbenről szóló történet, amit Jákob itt említ, egy nagyon szomorú esettel kapcsolatos. Akkor nem foglalkoztam vele, amikor Mózes első könyvének azt a részét tanulmányoztuk, mert nem láttam okát annak, hogy bővebben kitérjek rá. A mai irodalom, a színdarabok, a filmek és a televízió elég sok olyan történetet bemutat, hogy szinte már belebetegszünk. Isten nem akarja, hogy az ember bűneivel foglalkozzunk. Lényegében ezeket a tanácsokat adja. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Filippi levél, 4. rész, 8. vers. De Isten följegyzi az ember bűneit, hogy világosan lássuk az emberi család képét. A következő 2 fiú együtt jelenik meg. Vértestvérek, Lea fiai. Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszközei a fegyvereik. Mózes első könyve, 49. rész, 5. vers. Emlékszel rá, hogy miként törtek rá Sikem városára, és ölték meg a város összes lakóját, mert egy férfi megerőszakolta a saját nővérüket. Bosszút álltak az egész városon. Nem kellett volna ezt tenniük, és Jákob emlékezteti őket erre. Közösségükbe ne menj, lelkem, gyülekezetükkel ne egyesülj, dicsőségem, mert embert öltek haragjukban, kettelésükben bikát bénítottak. Átkozott haragjuk, mert erőszakos, és dühöngésük, mert elkeseredett. Szétoztom őket Jákobban, elszéleztem Izraelben. Mózes első könyve, 49. rész, 6. és 7. vers. Léviben látjuk Isten csodálatos kegyelmének a bemutatását is. Igaz, hogy szétszóródtak Izraelben, de ez azért történt, mert papi törzsé váltak. Isten kegyelme alapján egy ilyen kegyetlen ember lett a papi törzsnek a feje. Isten kegyelme az, ami papok királyságává alakít minket, mint bűnösöket. Minden hívő Isten papja. Köztük vannak megtért részegesek, megtért paráznák, megtért gyilkosok. Többen voltak közülük azokban a gyülekezetekben is, ahol szolgáltam. Miként lehettek Isten királyságában papokká? Ugyanúgy, mint ahogy mi is azokká válunk. Isten csodálatos kegyelme által. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Aztán a továbbiakban ezt mondja Péter első levele második részének 5. versében. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Kikről beszél az író? Azokról, akik megváltást nyertek Krisztus drága vére által. Rúben elveszítette első helyét, és Simeon meg Lévi szintén elveszítette az első helyet. A király e törzsek egyikéből sem származik. Van egy másik fiú, aki szintén bűnös. Most meglátjuk, hogy mit tett vele Isten kegyelme. Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségeid nyakán lesz. Leborulnak előtted atyádnak fiai. Mózes első könyve, 49. rész, 8. vers. Leborulnak előtted atyádnak fiai. Miért? Mert az Úr Jézus Krisztus a Júda családjából jött, és ezért előtte mindenki meghajol. Fiatal oroszlán vagy Júda, prédától lettél naggyá, fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán. Ki merné fölkelteni? Mózes első könyve, 49. rész, 9. vers. Itt van a Szentírás egyik legkiemelkedőbb jövendőlése. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Mózes első könyve, 49. rész, 10. vers. Míg eljő Siló, a fejedelem. Ez az egyik legfontosabb jövendőlés Isten igéjében. Már olvastuk, hogy az asszonynak lesz egy leszármazottja. Ez volt az első jövendőlés Krisztusról. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Mózes első könyve, 3. rész, 15. vers. Az asszony utódja az a személy, aki a kígyó fejét széttiporja. Ő kerül ki győztesen a harcból. Ez a jövendőlés hangzott el Mózes első könyvében, aztán az utódról hallott Ábrahám, Izsák és Jákob. Most erről van szó Júda előtt. Júda családjából származik. A Siló azt is jelenti, hogy nyugalom és csöndesség. Krisztus hozza el a békességet. Gondolj arra, hogy amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, akkor elfordult azoktól, akik elutasították őt, és ezt mondta a népnek: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Ez Siló, aki már megérkezett. Krisztus neve nem csak Siló, hanem ő az, aki kormánypálcát tart a kezében. E világmindenség kormánypálcája kerül a szögekkel átvert kézbe. E fejezet 24. versének utolsó részében olvassuk, hogy Istentől származik egy pásztor, Izrael kősziklája. Tehát ez a Siló ugyanakkor pásztor és kőszikla. Amikor elérkezünk Mózes 4. könyve 24. részének 17. verséhez, azt látjuk, hogy egy csillagról szól a jövendőlés. Gondolj most arra, hogy mi mindent jelent Krisztus jövetele. Ő az asszonynak és a patriarcháknak megígért utód. Ő a Siló, aki nyugalmat ad. Ő a király, aki kormánypálcát tart a kezében. Ő a pásztor, aki életét adja a juhokért, és a főpásztor, aki eljön egy napon. Ő az a kő, akit az építők megbetettek, de most már ő a szegletkő. Ez a családi vonal ment tovább Ádámtól Sétig, miután Ábelt megölték. Séttől tovább haladt Noén át Sémhez és Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz, és most Júdához. Barátom, ne hagyd figyelmen kívül ezt a csodálatos tényt, hogy Isten határozott terv és program szerint viszi előre a történelmet. Ezt nagyon fontos fölfedeznünk. Szőlőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikaját, ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Mózes első könyve, 49. rész, 11. és 12. vers. Kiről beszél itt Jákob? Krisztusról, aki egy kis szamár hátán vonul be Jeruzsálembe, és messiásként, királyként és megváltóként mutatkozott be. Ruháját borban mossa. Milyen borban? Ez az ő vére. De amikor Krisztus ismét eljön, az öltözete vörös lesz. Az a kérdés vetődik föl. Miért vörös az öltözeted? Miért olyan a ruhád, mint azé, aki borsajtóban tapos? Ézsaiás könyve, 63. rész, 2. vers. A Júdának adott profécia az egyik legkiemelkedőbb jövendőlés a Szentírásban. Zebulon a tengerpart felé lakik, a hajó kikötője felé, s oldala Szidonnal határos. Mózes első könyve, 49. rész, 13. vers. Zebulon törzse lakott az ország északi részének tengerparti területein. Issakár nagycsontú szamár, az aklok között heverész. De látva, mi jó a nyugalom, és mi szép a föld, teher alá hajtja vállát, és robotos szolgává lesz. Mózes első könyve, 49. rész, 14. és 15. vers. Issakár végül is az ország északi területein telepedett le. Nagyon sokat tett azért, hogy kialakuljon a nemzet gerince. Ők voltak a munkások, ahogy itt most szó van róluk. Nagyon sokat hallunk ma is a csöndes többségről, az átlag emberekről, akik olyanok, mint te és én. Nem kerülünk a televízióba. Gyakran különös emberek szerepelnek a televízióban, akiket mások nagyoknak tartanak. Az emberek próbálnak meggyőzni minket, hogy ők tényleg fontos személyiségek. De barátom, nem ők alkotják a nemzet gerincét egyik országban sem. Olyan kis törzsek, mint Zebulon és Issakár, amelyeket sokszor figyelmen kívül hagynak, pedig ők alkotják valójában Izrael nemzetének a gerincét, amikor letelepednek az ígéret földjén. Dán ítéli a maga népét, mint Izrael bármely törzse. Dán kígyó lesz az úton, vipera az ösvényen, a ló csüdjébe harap, és lovasa hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram! Mózes első könyve, 49. rész, 16. verstől a 18. versig. Dánnak szüksége lesz az Úr szabadítására, mert Dán lesz az a törzs, amely vezető szerepet tölt be a lázadásban. Meglátjuk ezt akkor, amikor végigmegyünk a Szentírás tanulmányozásában. Ásér kenyere kövér, királyi csemegéket ad. Naftáli gyorslábú szarvasünő, szép szavakat hallat. Mózes első könyve, 49. rész, 20. és 21. vers. Ahogy korábban már említettük, egyik tanulótársam disszertációt írt a Jákob 12 törzsére vonatkozó proféciák mindegyikének a beteljesedéséről. Ezt a munkát még nem tanulmányoztam, de ha tanuló vagy, az ilyen kutatást nagyon hasznosnak találod majd. A Biblia további részében minden egyes személy, akikkel találkozunk külön-külön, Izrael valamelyik törzséből származott. Termőfa ága József. Termőfa ága forrás mellett. Ágai átnyúlnak a kőfalon. Mózes első könyve, 49. rész, 22. vers. József elhagyta Kánoán földjét, és lement Egyiptomba, de továbbra is Isten bizonyságtevője volt azon a földön. Később a fiai, Efraim és Manassé visszakerültek arra a területre, ami később Samária lett a történelem folyamán. Azt Krisztus korában a pogányok vidékének nevezték. Nagyszerű hely volt a bizonyságtételre, és az evangélium eljutott arra a területre. Ami Urunk is ott szolgált. János evangéliuma 4. részében olvasunk a samáriaiak közti bizonyságtételéről, amit egy kútnál kezdett el a samáriai asszony előtt. Ezért keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok, de mozdulatlan marad íja, feszülnek izmos kezei Jákob erősségének kezétől, onnan, Izrael pásztorától, kősziklájától, atyád Istenétől, aki megsegít téged, a mindenhatótól, aki megáll téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyamé áldásaival. Mózes első könyve, 49. rész, 23. verstől a 25. versig. A Józseftől származó törzsek, Efraim és Manassé, nagyon kiemelkedő és fontos törzsekké váltak annyira, hogy közülük indult el a királyság szétszakadása. Ennyire hatalmasok voltak. Atyád áldásai erősebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére. Mózes első könyve, 49. rész, 26. vers. Figyeld meg, hogy Jákob próbálja visszavezetni Józsefet és azt a két törzset, amely tőle származott, Izrael istenéhez, a teremtőhöz, a megváltóhoz. Miért? Ezek a törzsek, különösen Efraim, bálványimádásba sodorta Izraelt. Jeroboám, aki Efraim törzséből származott, a lázadás élére állt, és két aranyborjút emelt föl Izrael határain. Itt a halálos ágyon Jákob visszahívja őket, vissza atyáik istenéhez. Benyámin ragadozó farkas. Reggel zsákmányt eszik. Este prédát oszt. Mózes első könyve, 49. rész, 27. vers. Ez furcsa profécia Benyáminnal kapcsolatban. Benyámin nagyon szoros kapcsolatban volt Júdával annyira, hogy Benyámin Júda törzsével együtt tartott a királyság szétszakadásakor. Benyámin törzse volt az egyetlen, amely együtt maradt Dávid házával. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy ígéreteidnek ismét bizonyságot állítasz e proféciák beteljesedésével. Szeretnénk továbbra is hinni, hogy minden ígéreted valóra válik a maga idejében. Segíts erre bennünket Szent Lelked által. Ámen.